most folytatódik a gólvonal. A magyar korosztályos labdarúgó válogatottak nem voltak sikeresek az elmúlt napokban, az U17-es és az U19-es együttes az elitkörben volt érdekelt, míg az U21-es válogatott a múlt heti Ciprus elleni 4-0-ás győzelem után Belgiumban lépett pályára.
A magyar U21-es labdarúgó válogatott 80 percen át emberhátrányban játszva 3-0-ra kikapott Belgium csapatától a 2019-es olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság selejtezőjében. A hétfői találkozón hamar nehéz helyzetbe került a magyar válogatott, mert Tóth Bence utolsó emberként akadályozta a belgák támadóját, emiatt kiállították. A kiegyenlített első 10 perc után a belgák már létszámfölényben egyértelműen veszélyesebbek voltak, és a 19. percben meg is szerezték a vezetést. A fordulás után sem változott a helyzet, a belgák veszélyesek maradtak, és a 64. percben egy fejes góllal, majd a 72. percben 11-esből növelték előnyüket, végül 3-0-ra győztek. A magyar válogatott szeptember 5-én sikeresen rajtolt, Gyirmóton 2-1-re verte Máltát. A folytatásban októberben Isztambulban gól nélküli döntetlent játszott a török együttessel, majd novemberben előbb a svédekkel 2-2-re végzett, azután Cipruson 2-0-ra győzött. Ezt követte a ciprusiak elleni múlt csütörtöki budapesti 4-0-ás siker. Kedden a svéd U21-es válogatott 1-0-ra nyert Cipruson, így a csoport második helyezettje 3 pontos előnybe került a magyarokkal szemben. Az első belgák 6 ponttal előzik meg a magyar csapatot. A selejtező sorozat 9 csoportjának első helyezettjei automatikusan kijutnak az Olaszországban és San Marinóban rendezendő 2019-es kontinens tornára. A 4 legjobb csoport második pótselejtezőt játszhat. Rendezőként az olaszok automatikus résztvevők. A sorozat olimpiai selejtező is, mert az EB-ről 4 csapat utazhat Tokióba. Az U19-es magyar labdarúgó válogatott vereséggel zárta a szkopjei elitkört, miután 3-2-re kikapott Lettország csapatától kedden. A lett és a magyar válogatott keddi összecsapásának a továbbjutás szempontjából nem volt tétje, már a második fordulót követően eldőlt ugyanis, hogy Anglia vehet részt a júliusi Európa-bajnokságon. A magyar együttes 1 győzelemmel és 2 vereséggel csoportjában a 3. helyen zárt. Az U19-es EB-t Finnországban rendezik júliusban. Németh Antal szövetségi edző arról beszélt az MLS.hu-nak, hogy nagyon csalódottak voltak, mert a lettek elleni mérkőzésen nem érdemeltek vereséget. Reméli, hogy a játékosok sokat tanultak az elitkörből. A magyar U17-es labdarúgó válogatott nem jutott ki az angliai Európa-bajnokságra, miután házigazdaként csak csoportja 3. helyén zárt az elitkörben. Szélesi Zoltán szövetségi edző együttesen múlt csütörtökön a szlovénok elleni 1-1-es döntetlennel kezdett, majd vasárnap 2-0-ra legyőzte a románokat. Szerdán azonban egy szerencsétlen öngóllal 1-0-ra kikapott Izraeltől. A magyar csapat 1 döntetlennel is kvalifikálta volna magát a nyári EB-re. A szerdai játéknak másik mérkőzésén Szlovénia 2-1-re nyert Románia ellen, és ezzel megnyerte a csoportot. Szélesi Zoltán szövetségi edző az MLS.hu-nak azt mondta, ebben a korban még bőven tanulási folyamatban vannak a játékosok, az elitkör teljesen új kihívást és helyzetet jelentett számukra, és nem tudták megfelelően viselni a terhet. A szakvezető kiemelte, a torna összességében hasznos nemzetközi tapasztalattal szolgált a játékosoknak, az utánpótlásban maga a nevelés a legfontosabb, hogy felnőtt játékosként mindenki erőssége lehessen a magyar labdarúgásnak. Az idei EB-t Angliában rendezik májusban. A házigazdákon kívül az elitkör 8 csoport győztese, valamint a 7 legjobb második vesz majd részt a tornán.
A Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta a következő idénytől működő úgynevezett produktivitási támogatási pontszámítási rendszerét. Az MLS célja, hogy a nevelő egyesületek olyan játékosokat képezzenek, akik komoly bajnokságban és a válogatottban is lehetőséget kaphatnak.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 4 milliárd forintot különített el a következő idénytől bevezetendő produktivitási rendszerre, amelyben attól függően jutnak majd forráshoz a klubok, hogy mennyi és milyen minőségű futballistát nevelnek ki. Roskó Zoltán, az MLS operatív igazgatója azt mondta, reményeik szerint az évek múlásával folyamatosan növelni kell majd az összeget, mert az azt jelenti, hogy jobb futballistákat nevelnek a klubok. A szövetség jelezte, az új rendszer lényege, hogy a produktív időszakban lévő játékosok szereplése után a nevelési időszakban résztvevő klubok kapnak pénzt időarányosan, vagyis ha például egy futballista 7 évig nevelkedett az egyik és 3 évig a másik klubban, akkor 70-30%-os arányban részesülnek a labdarúgó által termelt pontokon. A rendszerben olyan játékosok után kapnak pénzt, a nevelő egyesületek, akik 2007. január 1-jéig nem töltötték be a 19. életévüket. Sipos Jenő, az MLS szóvivője, az Inforádiónak korábban hangsúlyozta, a következő szezonban már a produktivitási rendszer alapján kapnak támogatást a klubok.
ösztönözheti a klubokat abba az irányba, hogy minél több fiatal játékost szerepeltessenek. Ebből természetesen profitál a magyar labdarúgás is, hiszen ezek a fiatal játékosok később a korosztályos válogatottakban vagy a felnőtt válogatottban lehetnek eredményesek és szolgálhatják a válogatott csapatokat. Azok a klubok részesülnek nagyobb támogatásban, akik minőségi játékosokat szerepeltetnek, profi korosztályos válogatott vagy válogatottban, vagy nevelnek, illetve a játékpercek, a pályán töltött idő határozza meg, hogy mennyi támogatást kap egy klub. Ezt egy úgynevezett pontszámítási rendszer alapján állapítja meg a szövetség. Minél több, minél magasabb szinten szereplő játékost nevel egy klub, annál magasabb anyagi támogatást kap. Ugyanez vonatkozik egyébként a pályára lépés vonatkozásában, tehát a pályán töltött percek határozzák meg a produktivitás alapján kapható támogatási összeget.
Sipos Jenő arról is beszélt, hogy a fiatal játékosok szerepeltetését célzó közvetlen ösztönzés helyére lép a kizárólag objektív eredményességen alapuló produktivitási rendszer.
A szövetség céljai változatlanok, tehát azt szeretnénk, hogyha a jövőben minél több minőségi fiatal labdarúgó kapna lehetőséget az élvonalban, a szereplésben, a profi ligákban a szereplésben. A szövetség vezetése úgy ítéli még, hogy egyébként jó irányba tett lépés volt a fiatal szabály bevezetése, azonban ez nem minden klub számára volt vonzó ösztönzési rendszer.
A pályán töltött percekhez különböző szorzószámokat rendel az MLS, a legtöbbet azért, ha egy játékos az öt legjobb, az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol bajnokság élvonalában vagy a felnőtt válogatottban szerepel, illetve ha valaki az U19-es korosztályig saját nevelésű labdarúgóként szerepel a magyar élvonalban. Ezek egyformán hármas szorzóval járnak. A Bajnokok Ligája és az Európa Liga szereplés 2,5-szeres, az úgynevezett kiemelt, a magyarnál magasabban jegyzett bajnokság és az öt legjobb külföldi pontvadászat másodosztálya 2-es szorzót ér. Az NB1-es szereplés az U21-es korosztály után 25 éves korig 1-es szorzójú, utána viszont már nem eredményez pénzt a nevelő egyesületeknek. Az NB1-ben és az NB2-ben a saját nevelésű játékos foglalkoztatása 1,2-es extra szorzót jelent. Az MLS által bemutatott táblázatok alapján egy pont nagyjából 4000 forintnak felel meg. A szövetség számításai szerint a mostani idényben Gulácsi Péter, a Lipcse kapusa szerezte a legtöbb pontot, több mint 10 000-et. A második helyen Kádár Tamás, a Dinamo Kijev védője áll, kevesebb mint 7000 ponttal. Az első öt helyen csak külföldön szereplő válogatott játékosok állnak, a hatodik viszont több mint 4000 ponttal az a Bánó Szabó Bence, aki U19-es saját nevelésű játékosként rendszeresen szerepel a Honvédban. Egy saját nevelésű U19-es futballista egyetlen végigjátszott NB1-es meccsel 270 pontot eredményez, ami nagyjából 1 millió forintnak felel meg, ezen osztozhatnak a nevelő egyesületei. A rendszer a női játékosok nevelését is díjazza, ami nagyjából összesen 100 millió forintot tesz ki. Roskó Zoltán, a szövetség operatív igazgatója azt is hangsúlyozta, hogy a mostani rendszer a nevelő egyesületeket abba az irányba tereli, hogy jó futballistákat neveljenek, akik tudásuk alapján kerülnek az együttesbe. Hozzátette, a 4 milliárd forinton számításaik szerint 330-350 klub fog osztozni, míg az eddigi fiatal szabály által csak 32 profi klub jutott pénzhez.
Gólvonal, a sportmagazin.
A Ferrari is Sebastian Vettel győzött a Formula 1-es világbajnoki sorozat Melbourne-i idén nyitó versenyén. A futamról Domanics András készített összefoglalót.
Sebastian Vettel győzelmével ért véget a Formula 1-es ausztrál nagydíj. A Ferrari német versenyzője ugyancsak a harmadik helyről várhatta a rajtot, ám az érről induló Lewis Hamilton és csapata jobban figyelt a második helyen autózó Kimi Räikkönenre, így amikor a Ferrari kereket cserélt a finn versenyző autóján, Hamiltont is kihívták a boxba. Vettel azonban tovább kint maradt, így ennek és egy biztonsági autós fázisnak köszönhetően átvette a vezetést.
Lewis was making his utmost to keep pressure up, but never really got close enough to try and do something, so it's not the easiest track to pass.
Lewis nyomás alatt tartott, de sosem volt elég közel, hogy bármit is csinálhasson, és ezen a pályán nem könnyű előzni, értékelt a futam után Sebastian Vettel. Kimi Räikkönen végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A negyedik helyen a hazai versenyző Daniel Ricciardót intették le, az ötödik a McLaren Renault-val Fernando Alonso lett. Hatodik helyen végzett Max Verstappen a másik Red Bull-al, a hetedik pedig Nico Hülkenberg lett a Renault-val. Nyolcadik helyen ért célba Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője, aki az időmérőedzésen összetörte autóját. Kilencedik lett Stoffel van Dorn, a McLaren Renault belga versenyzője, a tizedik utolsó pontszerző helyen pedig Carlos Sainz Jr., a Renault spanyol pilótáját intették le.
Mihelis Norbert szerint nagy lehet a csalódottság a Mercedesnél, mert az autó ereje alapján Lewis Hamiltonnak kellett volna nyernie a szezonnyitó futamot. A magyar túraautó versenyző az Inforádiónak arról is beszélt, hogy nem csak Hamilton és Vettel csatáját várja a világbajnoki címért. A riporter Farkas Dávid.
Szerintem mindenképpen csalódott lehet a Mercedes, mert ezen a hétvégén azért egyértelműen Lewis Hamilton volt a referencia. És én úgy éreztem, hogy a futam első felében egészen a virtuális safety car fázisig ő kézben tartotta az eseményeket, és azért számított arra, hogyha nem történik műszaki hiba, akkor ezt a futamot meg is tudja nyerni. Szerintem mindenképpen hideg zuhanyként érte őt és a Mercedes boxfalát is az, hogy végül ugye Sebastian Vettel a virtuális safety car fázis alatt megtett box kiállásával végül Hamilton elé tudott ugrani, mert azelőtt szinte egész hétvégén nem nagyon volt olyan helyzetben Vettel is a Ferrari, hogy nyers tempó tekintetében Hamilton támadni tudja. Ez inkább szerencse, és inkább pici felkészületlenség és figyelmetlenség volt Mercedes oldalról. Hát ez az eredmény mindenképpen csalódást keltő a Mercedes számára, elsősorban azért, mert ez nem 7, hanem mondjuk 14 pont veszteség, ugyanis Hamilton nemhogy nem nyerte meg a futamot, hanem szerintem a legfőbb riválisának kellett átadni az első helyet.
Hamilton Vettel csata lesz idén végig?
Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy Hamilton és Sebastian Vettel mindenképpen ott lesz a világbajnoki cím esélyei között, de én nagyon erős nyomást várok majd Red Bull oldalról is. Azért ők is hagyományosan, most nem azt mondom, hogy az elmúlt 2-3 évben a legerősebben szokták kezdeni az évet, de az idei tempójuk, főleg a versenyeken az mindenképpen bizakodásra adható okot. Úgyhogy én arra számítok, hogy ezzel a pilóta párossal a Red Bull is ott lesz a futamgyőztesek sorában, és én nagyon bízom benne, hogy az idei WBC-n kimenetel az nem feltétlenül csak Hamilton és Vettel között, hanem akár Hamilton, Vettel, Ricciardo és Verstappen között dőlhet majd el.
Tegnap elégedettek lehettek Fernando Alonso rajongó is, a spanyol pilóta ötödik lett, de gyakorlatilag úgy, hogy minden lehetőséget kihasznált, tehát az autó nyers ereje alapján azért a Haas egyértelműen a McLaren előtt jár, és a McLaren valahol a Renault szintjén lehet. Mire számít a középmezőny elején a McLaren mondjuk a tapasztalatával, a nagyobb erőforrásaival, vagy éppen Fernando Alonso rutinjával meg tudja közelíteni a Red Bullt, és felülmúlhatja a Haast, illetve a Renault?
Ez egy érdekes kérdés. Pont a szombati napon olvastam Fernando Alonsótól egy nagyon pozitív nyilatkozatot, ahol ő azt boncolgatja, hogy a McLarennek vannak a legnagyobb esélyei arra, hogy nagyobb ütemben fejlődjön, mint a vetétársak. És én mindenképpen pozitívan látom a McLaren és Fernando Alonso idei lehetőségeit, ugyanis egyelőre egyértelmű előrelépésnek tűnik az erőforrásváltás az ő részükről, és én hiszek Fernando Alonsónak, amikor ő azt mondja, hogy számukra nagyobb lehetőség nyílik a fejlődésre. Egyszerűen azért, mert egy ilyen erőforrásváltás, és ennek a koncepcióbeli hatékony felhasználása mondjuk karosszéria oldalról, az bizony több időbe telik, mint amennyi erre a McLarennek és a Renaultnak volt. Jó esélyen lehet majd a negyedik erő idén, arra viszont nem számítok, hogy utol tudja érni a top 3-at.
Mihelis Norbert túraautó versenyzőt hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.